Isten áldása legyen az egész gyülekezeten, és szeretném kérni a gyerekeket, hogy gyertek ide előre. Szeretnék egy igét adni nektek erre a mai napra. Gyertek közelebb, egy kicsit oda a Szilárd mellé, Dórika mellé, aki gyereknek érzi magát. Gyertek, gyertek, jó lesz, higgyétek el, jó lesz. Először is megnézzük egy kis videót együtt, jó? Na, gyerekek, mit láttunk ezen a kicsi filmen? Tetszett ez a film nektek? Jó volt? Na, azt láttam rajtatok. Jó volt, nem csak nektek, hanem a felnőttek is nagyon mosolyogtak. Miben furcsaságot láttatok ebben a kis filmben?
Hogy a kutyák, meg a csibék, meg a kacsák, azok összebarátkoztak.
Összebarátkoztak, így van, erről van szó. Azért, miért furcsa ez? Mert a kutyák nem nyalogatni szokták a csibéket, hanem valami más csinálni, de arról most nem akarunk beszélni. Hanem inkább arról szeretnék pár szót mondani nektek, hogy milyen fontos a barátság, hogy nem tudom, hogy vannak-e barátaitok gyülekezetben, vagy gyülekezeten kívül, vannak-e barátaitok. Na, vannak vagy nincsenek? Igen, nem? Ennyire? Nehéz ez a kérdés? Egy eldöntendő pedig, hogy van-e barát. Na, szeretném elmondani nektek, két igét is hoztam nektek. Az egyik ige az a Korintusi első levél 15. fejezetében van, ahol azt olvashatjuk, hogy ne engedjétek magatokat félrevezetni. Gonosz társaság megrontja a jó erkölcsöt. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy jó kell barátot választani magunknak. Jó. Hogyha nem találtok olyan barátokat, akik rendesek, akkor nem kell annyira barátkozni. Hogyha pedig találtok igazán barátokat, akik azt a hitet tudják vallani, amit ti is, hisznek Istenben, és helyesen cselekszenek az életben, és nem csinálnak rossz dolgokat, akkor a barátkozás az egy jó dolog. De hogy kerekké tegyük ezt a gondolatot, szeretném elmondani nektek, hogy van igazán egy jó barátotok. Úgyhogy ez érvénytelen ez a szavazás, hogy nem mondhatok semmit, mert egy barátotok biztos, hogy van, én tudom. Na? Helmi, te kire gondolsz? Ő egy olyan barát, aki mindenkinek a barátja. Igen. Azt mondja János 15. fejezetében, János evangéliumában, hogy senki sem szeret jobban, mint aki életét adja a barátaiért. És képzétek el, hogy Jézus annyira szeretett minket, hogy életét adta miértünk. Tehát ő a legjobb barát. Tehát még egyszer felteszem a kérdést, hogy van-e barátotok?
Igen.
Nagyon nagy szeretettel köszöntelek még egyszer titeket, testvéreim. Hát lehet, hogy esetleg a villanyt föl lehet kapcsolni, vagy meglátjuk. Hogyha azt mondjátok, hogy nem látszik jól, akkor maradhat így is éppenséggel. Egyre nagyobb kérdés az, hogy ebben a mai körülmények között, amelyekben élünk, és azt hiszem, hogy egyikőtöknek sem kell elmagyarázni azt, hogy mi minden történt az elmúlt hetekben, hónapokban. Egyre nagyobb kérdés az, hogy mi, mint egyház, mint Isten népe, hogyan tudjuk megszólaltatni Isten igéjét az emberek között, akik közé elküldött Isten minket. Szeretnék egy fiktív történetnek a narrációját elmondani, most mielőtt Isten igéjét megnyitjuk, és megtaláljuk a válaszokat ezekre a kérdésekre. Kérlek, hogy legyetek nyitottak, hiszen ez a néhány gondolat bár elsőre furcsának tűnik, kicsit mesterkérnek, művinek tűnik, Mégis, amikor elolvastam, úgy döntöttem, ahogyan tanulmányoztam ezt a kérdést, hogy hogyan tudnánk ma ebben a 21. századi világban, és ezek között a nagyon vészjósló idők között, amikor tudjuk azt, hogy sátánnak kevés ideje van, és mint ordító oroszlán jár szerte a világban, és pusztítani akar elsősorban a lelki kapcsolatunkat Istennel, a közösségünket az Úr Jézussal, másként pedig látjuk azt, hogy fizikai értelemben is pusztít, hogy nekünk, annyira nagy kérdés számomra ez, hogy nekünk, akik Isten népének valljuk magunkat, vajon milyen buktatóink vannak egyházilag és gyülekezetileg is, amelyekre oda kell figyelnünk. Nos, engedjétek meg akkor, hogy ezt a fiktív történetet elolvassam. Lelkész bizottsági ülést hívott össze a gyülekezetben. Amint tudjátok, a következő év missziós programjának összeállítása a napi rendünk. 2 héten belül a gyülekezet elé kell tárnunk a terveket. Van-e valakinek ötlete? Tehát egy bizottsági ülést látunk, és azt, hogy hogyan tudna a gyülekezet missziózni. Hűséges testvér szólalt meg. Ó, ezzel hamar végezhetünk, mondta. Ő 26 éve volt a tagja a gyülekezetnek. A tavalyi eredményes év volt, ismételjük meg azokat a dolgokat, amelyeket az elmúlt évben véghez vittünk. Én mindig is azon a véleményen voltam, hogy érdemesebb a járt utat használni, mint mindenféle új ötlettel foglalkozni. Nos, ezzel nem értek egyet, mondta újító testvér. Az idők megváltoztak, és úgy gondolom, át kell értékelnünk mindent, amit csak teszünk. Csak azért, mert valamelyik program működött korábban, még nem jelenti automatikusan azt, hogy jövőre is eredményes lesz. Láthatjuk, hogyan növekszik ez az új gyülekezet, mióta korszerű Isten tisztelettel igyekszik megszólítani a templomba egyébként nem járó embereket. Igen, van olyan egyház, amely bármire képes azért, hogy tömegeket nyerjen meg, válaszolt hűséges testvér. Elfelejtjük, hogy kikért is létezik a gyülekezet. A gyülekezet értünk, keresztényekért létezik. Az a dolgunk, hogy mások legyünk, mint a világ, és elkülönüljünk tőle. Nem mehetünk bele mindenbe, amit a világ akar. A magam részéről biztosan nem szeretném, hogy ilyesmi történjen nálunk. Tevékeny testvér erőteljesen ragaszkodott ahhoz, hogy ahogy a gyülekezet vállaljon szerepet a hajléktalanokért végzett munkában, szeretetteljes testvérnő a házi csoportok fejlesztésének szükségességéről szólt, tudós testvér szokásához híven ismét felvetette a gyülekezet számára egy keresztény iskola beindításának lehetőségét. És természetesen Zsugori testvér minden egyes javaslat elhangzásakor megkérdezte, mennyibe fog ez kerülni. Végre megszólalt bölcs testvér is, akinek hangjára ezen a ponton minnyáján vártak. Amikor az ilyen megbeszéléseken kezdtek a dolgok összezavarodni, általában ő volt az, aki tartott egy rövid beszédet, melynek következtében a legtöbben megszavazták a javaslatát. Nem minthogyha a gondolatai jobbak lettek volna, gyakran előfordult, hogy sokan nem értettek vele egyet, mégis határozott személyiségéből fakadóan az adott helyzetben mindig észszerűnek tűnt, amit mondott. A kérdésem az hozzátok, hogy mi a baj ezzel a forgatókönyvvel, vagy milyen problémát láttok benne. Látjátok, hogy ez egy kikarikírozott történet. Nyilvánvalóan minden példázat, Jézusnak a példázata is, amikor egészen extrém dolgokról beszélt, arra szolgált, hogy fölkeltse egy kicsit az érdeklődést. Akár a samaritánus példázatáról beszélünk, teljesen idegen volt a emberek gondolkodásától. Nekem ott van a fejemben az, amikor azt mondja, hogy kilóg a szemedből egy gerenda, ezek mind-mind olyan képek, amik fölkeltették az emberek érdeklődést. Mit láttok ebben a forgatókönyvben, vagy szövegkönyvben, amit elhangzott? Mi volt a gond? Vagy mi nem jó? Hát elég sok mindent el lehet mondani, csak valószínűleg nem akarjátok elmondani, mert látom az arcatokon, hogy tudnátok egy csomó mindent mondani vele kapcsolatban. Először is Először is azt látjuk, hogy nagyon jó ötletek hangzottak el, nem? Tehát én annyira boldog lennék, hogyha egy gyülekezeti missziós program megalkotásakor ennyi jó ötlet hangozna el. Ezzel nincs is semmi baj. Szilárd, mit akarsz mondani?
Talán az, hogy mindenki valaki a saját ötletét tartotta ugye a legjobbnak, és nem reagált egyik sem, hogy a másik milyen ötletet mondott, nem próbált kapcsolni a másikhoz.
Igen, nagyszerű a megfigyelés, igazán mindenki más irányba húzott. Nagyon jó ötletek hangoztak el, mindenki elmondta azt, amiben ő jó, de nem volt egy egyértelmű rend, rendezettség abban, hogy a gyülekezet milyen arculatot szeretne megvalósítani, hogy mit szeretne tenni. Ez egy nagy kísértés számunkra, hogy mindig azt csináljuk, amit a leghangosabb ember mond egyébként, és ezért nekünk lelkészeknek nagyon vissza kell fogni magunkat, mert elbizonytalaníthatunk másokat. Nincsen, nem volt ebben a gyülekezetben tudatosítva az, hogy milyen elv alapján működik a gyülekezet. Mi az, ami alá kell rendezni mindent, ami történik a gyülekezetben. Képzeljétek el, hogy a mi gyülekezetünknek is van egy rendező elve, egy működési elve, ami szerint a mi gyülekezetünk, meg egyébként az egyház is működik. A kérdés az, hogy tudatosítottuk-e magunkban azt, hogy mi az, ami mentén működik a gyülekezetünk. Valószínűleg soha nem szavaztunk erről, hogy e szerint kellene mennie a gyülekezetnek, vagy működnie a gyülekezetnek. Mégis a gyülekezet életének minden területét meghatározza az a rendező elv, ami szerint működik a közösség. Most szeretnék nektek bemutatni 7 azok közül, amelyek a leggyakrabban előfordulnak az egyházi életben. Nagyon érdekes lesz, mert sokra azt mondanánk, hogy ez milyen jó, de jó lenne, hogyha ehhez hasonlítanánk, de majd a végén azt is szeretném megkérdezni, hogy vajon elegendő-e ez. Szeretném ezt így közösen átgondolni veletek. Az első ilyen a tradíció központú gyülekezet. Láthatjátok a tradíció központú gyülekezetnek a gondolkodását, a működését. Ezek azok a gyülekezetek, amelyek 80, 90, 100 éve léteznek már, és hogyha megnézzük a működést, akkor igazán azt látjuk, hogy ahol a tradíció, ami egyébként nem rossz, és szükségünk van a tradíciókra, kivéve akkor, hogyha ezek a legfontosabbról, Istenről nem terelik el a figyelmet, mert vannak jó tradíciók és rossz tradíciók, nem? Tehát ez egy nagyon jó tradíció például, hogyha egy gyülekezet tud minden egyes szombaton együtt étkezni. Ez egy rendkívül jó dolog. De amikor ha azt mondjuk az étkezésre, hogy ennek egyébként, mivel ekkor is ekkor szoktuk csinálni, van ilyen, hogy mindig ekkor szoktuk csinálni, akkor maradjon el inkább az istentisztelet, ne figyeljünk oda senkire. Esetleg azok, akik nem hoznak ételt, azok ne egyenek. Szóval vannak ilyen részei a tradíciónak, amelyek inkább rombolnak, mint hatékonyak lennének, és ahogyan láthatjátok is, hogy a célja általában a tradíció irányított a gyülekezeti életnek, vagy egyházi életnek, az nem más, mint a múlt megőrzése. Nem tudom, hogy hallottatok-e már ilyet, de mi így szoktuk csinálni ezt a kifejezést, hogy mi így szoktuk csinálni, ezzel egy gond van, hogy soha nem gondolkodunk azon, hogy az eltelt évek vagy évtizedek során megváltozott a környezet, lehetséges, hogy az, amit csináltunk eddig, az már nem hatékony. Azt figyelték meg a szakemberek, akik vizsgálták az ilyen típusú közösségeket, hogy a stabilitást nem az adja, hogy vannak új megtérők, hanem a stagnálás. Tehát, hogy minden marad a régiben. Minden ugyanúgy marad, ahogyan eddig volt. Ezért a változás ebben a típusú gyülekezeti felfogásban hát nem kívánatos, maradjunk csak így ennyiben. Nem kívánatos az, hogy változások történjenek. Ahelyett, hogy a küldetés lenne az, ami meghatározza a gyülekezetnek a működését, ezek a tradíciók tartják össze a közösséget. És sajnos az is elmondható, hogy vannak olyan helyek, ahol a tradíció annyira elhatalmasodik, hogy maga Isten akarata is a háttérbe szorul. És akkor van egy ilyen gondolat, Ralph Neighbornek a gondolata, hogy ezeknek a típusú gyülekezeteknek az utolsó hat szava az, hogy eddig még soha nem csináltuk így. Tehát nem akar kipróbálni mást ez a típusú gyülekezet. A második, az a tekintélyközpontú gyülekezet, második típus az itt felsoroltakban, és még egyszer mondom, hogy ez a teljesség igénye nélkül készült, hiszen nagyon sokféle van. Tekintélyközpontú gyülekezetnek mi a problémája? Az, hogy a szűk keresztmetszet egy embernek a képessége. Ez lehet a lelkész, a presbiter, valaki, aki azt gondolja, itt történetben emlékeztek itt a végén, azért, csak azért olvastam el, hogy vissza tudjak utalni erre, ezekre a pontokra, hogy van egy ember, aki nagyon hosszú időn keresztül van egy gyülekezetben, és azt tudjuk mondani, hogy rátelepszik a gyülekezetre az akaratával, a hangjával, és hála Istennek azt kell, hogy mondjam, hogy a legkevésbé sem igaz ez a mi gyülekezetünkre, és a mi vezetőinkre, de vannak ilyen közösségek, ahol egy ember mondja meg azt, hogy mi történik a gyülekezetben, mi a probléma ezzel. Az, hogy ennek az egy személynek a képességei fogják a szűk keresztmetszetét adni a gyülekezet működésének. Tehát, hogyha nem hallgatjuk meg a többieket, nem beszélgetünk arról, hogy ki mit tudna hozzátenni Isten közösségének, Isten gyülekezetének a működéséhez, akkor ezen az egy emberen múlik minden. Hogyha ez a lelkész és elhelyezik, akkor össze fog dőlni a dolog, a közösség, hogyha pedig mondjuk nem a lelkész, hanem a presbiter teszi ezt, akkor pedig vákum keletkezik, és a gyülekezet megint csak meg fog bénulni, mert nem az egész gyülekezet működik, hanem egyetlen egy ember működteti a hangjával, az erejével, a hatalmával, a kiosztott parancsokkal a gyülekezeti életet. Volt ebben a narrációban egy olyan rész, amikor arról beszéltünk, hogy egy ember, aki hát úgy nevezte valaki, vagy úgy nevezte az író, hogy zsugori testvér, és van valóban ilyen gyülekezeti modell, amikor azt mondjuk, hogy a gyülekezet úgy gondolkodik, hogy azért van, hogy jó sok pénze legyen. És olyan jó, hogy a mi pénztárosaink nem ilyenek. Itt a körzetben egyébként sehol sem, és itt sem a gyülekezetben, hogy nem azért van a gyülekezet, hogy sok pénzt gyűjtsön, hogy mennyi legyen a számlán, hanem azért van a gyülekezet, hogy ezt a pénzt jól fel tudja használni. Ugye ennek a gyülekezeti típusnak a legnagyobb kérdése az, hogy mennyibe fognak kerülni a dolgok, mennyibe fog kerülni a gyülekezet csinosítása, soha nem volt kérdés itt a gyülekezetünkben, mennyibe fog kerülni a leomló falunk itt elől, hanem a gyülekezet elfogadta ezt, és mennyibe kerül a tető, ezt is elfogadta, a gyülekezet adakozott. A székek, amelyeken ülünk, akkoriban 7 évvel ezelőtt 3,5 millió forintba kerültek, de sehol nem ültök ilyen kényelmes széken az egész egyházban egyébként, ahol legalábbis én jártam, sehol nem lehet ilyen kényelmes székeken ülni. És ez mind arra vonatkozik, hogy a gyülekezetben ezt megértettük, hogy nem az a fontos, hogy mennyi van a számlánkon, hanem hogy mennyien jutottak hitre abból a pénzből, amit Isten adott nekünk a mi pénztárcánkban. Ez már egy érdekesebb, és kicsit közelebb jön a mi hétköznapjainkhoz, vagy a mi gyülekezeti modelleinkhez. Ez a programközpontú gyülekezet. És ha valahol nagy kísértést érezhet egy adventista gyülekezet, akkor szerintem ez az a terület. És hát azt mondhatnám, hogy még azok a gyülekezetek a legkiszolgáltatottabbak ennek, amelyek nem régen alapultak, vagy hát ilyen 10-15 éve létező gyülekezetek. Tudnék sok példát mondani nektek ezzel kapcsolatban, de talán érthető lesz példák nélkül is, ha azt mondom nektek, hogy a programközpontú gyülekezet úgy gondolkodik, hogy elveszítette azt a célt, amit Isten létrehívta a gyülekezetet. Beszélünk majd erről is, hogy mi ez, egészen konkretizálni szeretném, hogy mire hívott el minket, igékkel alátámasztva szeretném ezt elmondani nektek. De amikor olyan jó dolgokról beszélünk, mint énekkar, szombatiskola vagy ifjúsági óra, azt látjuk, hogy ezeket is meg tudja rontani. Az a gondolkodás, hogy ezeknek a programoknak meg kell lenniük. Tehát egész más úgy beszélni a szombatiskoláról, és örülök, hogy ennyien voltunk szombatiskolán, és milyen jót tanultunk együtt, és milyen mély lelki tartalma van a mostani szombatiskolánknak is, és hogyha igazán valami fontos, talán ezt nem így fogalmaznám meg, tehát hogyha valamit meg kellene tartani, ez a szombatiskola, mert egy ige hirdetésben valaki beszél, és a többiek ülnek, viszont a szombatiskolában mindannyiunknak lehetősége nyílik arra, hogy kifejezzük a Istennel szerzett tapasztalatainkat, a gondolatainkat. És egyébként csak úgy zárójelben mondom, hogy a szombatiskolai istentiszteleten Ellen White-ék idejében körülbelül dupla annyian voltak jelen a gyülekezetben, mint az ige hirdetésen, mert ez egy olyan pergő missziós alkalom volt. Zseniális, ezt érdemes lenne átgondolni. Na, visszatérve egy kicsit erre a kérdésre, amit itt megpendítettem, egész más az, amikor irányító tényezővé válik az, hogy meg kell lenni a szombatiskolának, meg kell lenni az énekkarnak, függetlenül attól, hogy az emberek hogy érzik magukat benne, de legyen meg, pipáljuk ki ezeket, és ebből születnek olyanok, hogy az emberek szombat estére fáradtabbakká válnak a nyugalom napján, a gyülekezetnek a tagjai, mint mondjuk egy kemény, ledolgozott nap után a hétköznapokon. Tehát amikor ezeknek a megvalósítása és a fenntartása válik legfontosabbá a gyülekezetben, ez az, ami irányítja a gyülekezetet, a programok irányítják a gyülekezetet, akkor a gyülekezet elveszítette a küldetését. És van itt egy érdekes rész, hogyha egy ilyen típusú gyülekezetben kevesen jönnek el az alkalomra, akkor azok, akik szervezik ezeket, nagyon rosszul érzik magukat. Elkezdik magukat ostorozni, és azt mondani, hogy biztos valamit rosszul csinálnak, mert kevesen vannak jelen. És el kell, hogy mondjam azt, hogy nagyon sokszor az van a háttérben, hogy olyan dolgokat erőltetünk, vagy úgy erőltetünk dolgokat, hogy azok nem működőképesek. Tehát itt is szükség volna arra, hogy újra definiáljuk a mi szerepünket. És egy olyan világ köszöntött be, nem szeretnék semmit ismételni, amit az újságokban olvasunk valamennyien, de egy olyan világ köszöntött be, ahol az emberek a friss és hiteles kereszténységre vágynak, válaszokra vágynak, nem pedig, ahogyan Szigeti Jenő szokta mondani, konzervre. Ez még érdekesebb az én olvasatomban. Az evangelizáció központú gyülekezet. Mert szoktuk ezt használni, ezt a kifejezést, hogy miért is létezik a gyülekezet. Ugye talán hűséges testvér mondta azt, hogy a gyülekezet kiért létezik, miértünk keresztényekért létezik, én ezzel vitába szállok, mert azt látom, hogy Jézus azért hívott el minket, mint gyülekezetet, hogy képviseljük őt ebben a világban. És mi legkézenfekvőbb az, hogy evangelizálunk. Nem tudom, hogy tapasztaltátok-e már, én annak idején, amikor egész kis fiatal voltam, 10 pár éves voltam a Pest megyei gyülekezetemben, ahol éltem, és jártam, ott tapasztaltam azt, hogy 15 éve tartó kis klubok alakultak, amit evangelizációnak neveztünk, igazából senki sem tért meg ezek közül az emberek közül, akik oda jártak, de azért, hogy az evangelizáció feladata ki legyen pipálva, ezért tartottuk ezeket. Anélkül, hogy bárkit bántanék ezért, mert én is sokszor beleesem ebbe a hibába, hogy nem tudok a lényegre koncentrálni. Azt hiszem, hogy mindannyiunknak érthető, hogy a gyülekezetnek nem az a célja, hogy rendszeresen évente tartson egy evangelizációt azért, hogy ez így ki legyen pipálva. Ha működik, ha nem, legyen evangelizáció. És amennyien eljönnek, annyira vagyunk igazán jók. A gyülekezetnek nem ez a célja és a feladata. Meg csak rápillantunk erre egy picit, azt hiszem mindannyiunk számára egyértelmű, hogy az sem igazán cél, hogy a gyülekezet azért létezzen, hogy fenntartsa az épületet. Azt szerintem mindannyiunknak a fejében teljesen tiszta, hogy nem azért vagyunk, hogy az épület szép és jó legyen. Azt hiszem Churchill mondta azt, hogy mi tervezzük az épületeket, aztán az épületek formálnak minket. Nyilvánvalóan azért van az épület, hogy mindenki helyt találjon benne, a gyerekek, felnőttek, és legfőképpen azok, akik még nincsenek itt közöttünk. És számomra a legeslegérdekesebb, ugye azt mondjuk, hogy Jézus elhívott minket, misszió parancsot adott nekünk, és azt mondta, hogy menjünk el az emberekhez, és tegyük érthetővé az ő igéjét az emberek számára. Vajon egy vendégközpontú gyülekezet, egy olyan gyülekezet, amelyik azt mondja, hogy nekem csak az a fontos, hogy mit akarnak csinálni a vendégek, jó úton jár-e? Vagy mit szeretnének a vendégek csinálni, mondjuk egy szombaton, itt az Isten tiszteletben, az jó úton jár-e? Na, mit gondoltok róla? Hiszen azért küldötte Jézus minket, hogy az embereket el tudjuk érni. Vegyes a kép, mert hogy mindenképpen szükségünk van arra, hogy mai módon szólaltassuk meg Isten szavát, mai módon jussunk el emberekhez, mert hogyha az 1800-as éveknek az emberét akarjuk megszólítani, akkor a 21. századi embert nem fogjuk tudni megszólítani. De itt sem igaz az, hogy mindent alá kell rendelnünk annak, hogy mit szeretnének a hitetlenek csinálni. Mert akkor egy csomó olyan dolog jönne be a gyülekezeti életbe, amelyeknek nincsen helye a gyülekezeteinkben. Tehát fontos, hogy a kultúrához igazítsuk azt, ahogyan megszólalunk, de a tartalomnak, változatlannak kell maradnia. Na hát itt van ez a hét, amit láttatok. Melyiket választanátok, hogy a vendégeinkhez is szólok, hogy a ti gyülekezetetek ilyen legyen, hogy ez alapján működjön. Hát szerintem egyikünk se szeretné, hogy bármelyik erőteljesebbé válna a többitől, úgy szeretnénk az egyensúly. De hát az egyensúly hol is található? Nézzük meg azt az alapot, amire Pál apostol gondolta, hogy a gyülekezetnek fel kell épülnie. Nagyon-nagyon tanulságos ez az ige Korintusi első levél 3. fejezetében. Az Istentől nekem adott kegyelem szerint, mint bölcsépítőmester, alapot vetettem. Hány misszió útja is van Pál apostolnak?
Három
igazán nagy, van, aki még azt mondja, hogy van egy, volt egy kisebb is. A gyülekezetek, kis-ázsiai gyülekezeteknek a megalapítása, az akinek a nevéhez fűződik leginkább döntő többségében? Pál apostol nevéhez. És azt mondta az apostol, hogy ő egy olyan rendező elvet tud, amire hogyha építünk, akkor minden a helyére kerül. Az is, hogy legyünk takarékosak. Az is, hogy embereket hívjunk meg a közösségbe. Az is, hogy az épület szép legyen, igaz? És még sorolhatnám el, az is, hogy vannak olyan emberek, akik nagyon intenzívek, és mennek elől, de az az intenzív ember is el tud oda jutni, hogy az alázatnak a felhívására, ahogyan azt Jézus tette, kicsit, hát hogy mondjam, nem szalad annyira előre, hanem ahogyan Mózesnél olyan szépen olvassuk, hogy öregek és a gyermekeknek a lépése szerint ment, ez annyira gyönyörű kép, és ez gyülekezetre tökéletesen igaz. Hogyha én előre szaladok, és azt mondom, hogy itt, nem tudom, verjük ki a falakat, és mindenhova LCD TV-ket tegyünk, meg nem tudom még, üvegpadlót, lehet, hogy egy jó ötlet, de hogyha ti nem jöttök utánam, akkor ez egy lehetetlen dolog. Na, térjünk vissza az igéhez. Mert más alapot senki sem vethet a meglévőn kívül, amely a Jézus Krisztus. Az a nap fogja, és folytatja, az a nap fogja világossággá tenni, mivel tűzben jelenik meg, és akkor mindenkinek a munkája nyilvánvalóvá lesz. Mondja Pál apostol. Ott volt a sok hitető, ugye? Hamis tanító, akik pontosan ilyen dolgokat mondtak, hogy mennyire fontos, hogy a gyülekezet erre, mondjuk a körülmetélkedésre, vagy nem tudom én, a szombatnak a fölemelésére, vagy még egy csomó dolgot lehetne mondani, erre épüljön, de Pál apostol azt mondta, hogy nem, Jézus Krisztusra kell, hogy épüljön a gyülekezetnek az élete. Az irgalmas, kegyelmes Isten fiára, aki eljön és az életét adja váltságul. Ő rá kell, hogy épüljön a gyülekezet. És azt mondja, hogy akik pedig más alapot vetnek, akik azt mondják, hogy más a fontos, nem az élő Istennek a fia, azoknak és az enyémnek is, ugye, akár Illésnek a példája is itt van előttünk, ugye? Kármelhegyi példája. Nyilvánvalóvá lesz, és hogy kinek mit ér a munkája, azt a tűz fogja kipróbálni. Vigyázzon azonban mindenki, hogyan épít rá. Na, ez a mi dolgunk. És hogyha bárkiben az a gondolat fordulna meg, hogy ó, én túl kicsi vagyok, túl kevés lelkiajándékkal rendelkezem, mindannyian építő kövei vagyunk Isten gyülekezetének, és meghatározói annak, hogy milyen lesz az az épület, amit Isten, amiről Isten álmodik. Nézzük, miről álmodott Isten. Hogyan alkotta meg az Úr a gyülekezetről kialakított képet. Kezdjük egy Ószövetségeivel, igével. Mózes 5. könyve, 6. fejezet 5. Szeresd azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes erődből, teljes lelkedből és teljes erődből. Jézus azt mondja sátánnak, amikor azt kéri tőle, hogy imádja őt, emlékeztek el, hogy mit is mond Jézus neki, hogy csak a Istenedet és az Urat, a te Uradat imád, az Urat, a te Istenedet imád, és csak neki szolgál. Mit gondoltok arról, ha ezt mondom, a gyülekezet azért létezik, hogy dicsőítse Istent, hogy imádja Istent tetteiben, énekében, imádságában, kinézetében, épületében, munkájában, de legfőképpen a hétköznapi életben. A gyülekezetnek az a dolga, És ez a legelső dolog, amit Jézus mondott, amikor a parancsolatokat megfogalmazza. Az első és legfontosabb parancsa Jézusnak az, hogy szeresd az Istent, imádd őt. Istent imádni, mit jelent ez? Mit jelent ez, amikor szombatról szombatra eljövünk ide, rendszeresen, már megszoktuk, már talán rutinná vált egy kicsit. Mit jelent ez neked eljönni ide ebbe, ezek közé, a falak közé imádni Istent? Csak az éneklésben? Vagy az imádságban imádjuk Istent? Vagy esetleg abban, ahogyan felöltözöm? Ahogyan szólok a másik emberhez? Ahogyan látom egy másik emberen azt, hogy szomorú dölök mellé, imádkozom vele? Hogy mit is jelent imádni Istent? Azt mondja Jézus, hogy ez a legfontosabb dolog, amiért a gyülekezetnek létezni kell. Ha bejön ide valaki, tapasztalja meg azt, hogy a középpontban az élő Isten áll. Az a valaki, aki választ ad a kérdéseinkre, és akinél a kulcs található. Feltettem azt a kérdést nektek, hogy talán még a szolgálatnál is fontosabb Istennek az imádása. Talán még annál is fontosabb, hogy evangelizálunk embereknek. Azt hiszem, hogy igen. Hogyha nem vagyok tisztában az, hogy kihez akarom vinni, vezetni az embereket, akkor ez egy szélmalomharc lesz. Akkor csak önmagamhoz vezetek. Sok ilyen ember lesz, mint én vagyok, de nem Istenhez vezettem el az embereket. Ez nekem meggyőződésem az, hogy a gyülekezetünknek a legfontosabb létezésének az oka az, hogy mi imádjuk Istent. Imádattal forduljunk őhozzá. Itt van egy gondolat Ellen White-tól egyébként, hogy hogyan imádják a mennyben. Szívesen odaadom nektek, talán most a idő hiányában ezt nem fogom elolvasni, elég hosszú, hogy mennyire imádják az angyalok Istent, hogy milyen lélegzet visszafolytva állnak ő előtte. És talán elmondhatom itt nektek minden félreértés nélkül, hogy sokan, akik egy nagy egyházból jöttek, ezt nagyon hiányolják, ezt a csendet, ezt az áhítatot az imaházban. Aminek nyilvánvalóan oka az, hogy közöttünk kapcsolat van, beszélgetünk, de olyan jó lenne egy pár perc csendet eltölteni Istennel. Sokszor. Tehát az első, amiről Isten álmodott a gyülekezettel kapcsolatban, az, ezt én fejezem ki így, tehát az, hogy álmodott Isten róla, ezt gondolta Isten a gyülekezetről, az, hogy szeressük őt szívből. És ezt jelenti imádni őt. Második, szintén az Ószövetségből vettem, bár megtalálhatjuk az Új Szövetségben is. Szeresd fel a barátodat, mint magadat. Én vagyok az Úr, tehát nem csak az Új Szövetségben találhatjuk meg ezt a gondolatot, hanem az Ószövetségben is. Ezt úgy mondanánk, hogy szolgálat. Úgy mondanánk, hogy szolgálj a másik embernek. Mikor Jézus ki akarta fejezni a szeretetét a tanítványai iránt, akkor elkezdett szolgálni nekik. És a tanítványoknak a szeretetlensége abban volt tetten érhető, hogy ők meg nem akartak szolgálni egymásnak, hanem egészen más dolgokat akartak csinálni. Következő, amit Jézus gondol a gyülekezetről. Tehát azt mondtuk, elsősleg fontosabb, hogy imádjuk Istent. Második, hogy szolgáljunk az embereknek. Szeressük az embert. Harmadik pedig az, hogy ez a felhívás Jézustól, nem mondanám misszióparancsnak, hanem egy küldetés. Menjetek el, azért tegyetek tanítvánnyá minden népet, és itt meg is állok, mert majd lesz egy következő. A folytatásban, a következő gondolataiban ott található még az, amit még szeretnék kiemelni ezzel kapcsolatban. Ez az evangelizálásnak a parancsa. Menni és hirdetni Isten igéjét. Néha szóval is egyébként. Főleg tettekkel, de szóval is Egy gyermektáborral, ami nemrég ért véget itt a körzetben. Szép volt, jó volt, rendkívüli dolgok voltak. Dániel történetét gondoltuk át újra, amikor volt egy olyan rész, ezt szeretném elmondani nektek, egy ilyen kis érdekes része volt a tábornak, hogy a gyerekeknek, ugye Dávidot, Dánielt nem engedik imádkozni, oroszlánok vermébe teszik, és a gyerekeket kértem, hogy a nevüknek a betűivel írjanak egy imádságot. És többen zseniálisokat írtak, az egyik gyermek azt írta, hogy ravasz voltam, Gergelyt átvertem egy üzleti kérdésben. Ez egy 7-8 éves fiú volt. És Istenem, kérlek téged, hogy tégy engem tisztává. Lehet így is evangelizálni. És még ezernyi módja van. Anyukák, apukák, akik gyerekeket neveltek. Ellen White szerint a legfontosabb evangelizáció, amit tehetünk, gyermekeinket oda vezetni Jézus Krisztushoz. A legeslegfontosabb. Ebben a szélsőséges, fertőzött világban oda vezetni Istenhez őket, hogy reménységük és békességük legyen. Ez a legkiváló módja annak, amit találunk. Egyébként 5 ilyen missziós felhívás van, Máté 28-ban, Márk 16-ban, Lukács 24-ben, János 20-nál, és Apostolok cselekedete első fejezetében is megtaláljuk ezt a felhívást Jézustól, hogy menjünk. És olyan érdekes, hogy azt tapasztaljuk nagyon sokszor, hogy valahogy ez kerül előtérbe, ahelyett, hogy mivel is kezdtünk, hogy Istent imádni. Tehát, hogy ezen a lépésen keresztül tudunk eljutni, de menjünk tovább. És akkor itt azért nem folytattam, mert hogy itt a lényeg, vagyis itt a következő, azt mondja, hogy mindez pedig úgy működik, hogy megkereszteljük őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. 2 hét múlva keresztség lesz Nemesvámoson, körülbelül hát úgy tűnik, hogy 5 vagy 6 személy fog keresztelkedni, és mindig ilyen áhítatos pillanat ez, amikor emberek eldöntik, hogy átadják életüket Istennek. És tudjátok, nem csak az történik ilyenkor, hogy valaki Istennel szövetségbe lép, mert igazán ez a fontos, ami történik, de valami más is történik, és ez nem más, mint az, hogy bekerülsz egy vérkeringésbe, hogy egy organizmusnak a részévé válsz, hogy fontos leszel, hogy a közösség tagjává válsz, hogy odafigyelnek rád, és te is odafigyelhetsz valaki másra. Tehát ez volt az a 4 dolog, amit szerettem volna kiemelni, valószínűleg, és itt is elmondom, hogy lehet, hogy van még más, de hogyha ezt a 4-et egy egyház, egy gyülekezet, én magam el tudom fogadni, az első és legfontosabb, hogy Isten imádata legyen a homlokterében a tetteimnek, hogy szolgáljak nektek, hogy menjek azokhoz, akik még nem ismerik őt. És végül, amikor ez bezárul a kör, akkor az emberek azt érezzék, hogy egy családnak a tagjai részévé váltak. Egy rövid pillanatra a történelemben ez megvalósult egyébként, méghozzá az őskeresztény időkben. Itt az ige, nem fogom elolvasni, de láthatjátok, hogy álhatatosan kitartottak az apostolok tudományában, ez volt az evangelizálás. A közösségben, a közösségalkotásban, a kenyér megtörésében ez a szolgálat volt, és az imádkozásban ez pedig az imádat. Most nem fogom az egészet elolvasni, látjátok, körülbelül így ez alkalmazható ez a gondolatmenet erre. De ez csak egy nagyon rövid ideig volt igaz az őskeresztényekre, és az az ígéret, hogy azért ez még megvalósul egyszer a Jézus eljövetele előtt. És végül szeretnék egy nagyon szép videót, videóval szeretném befejezni, egy egy angol nyelvű videó lesz, de figyeljétek a feliratokat. Lehet, hogy ezt le is engedem, mert úgy sokkal könnyebb lesz látni. Igen. Nekem nagyon sokat adott ez a videó, amit itt szeretnék bemutatni nektek. Arról, hogy hol a helyem. Hol a helyem a gyülekezetben. Nem mint lelkész, hanem mint ugyanolyan tagja a gyülekezetnek, mint bárki, különben a lelkész is tagja a gyülekezetnek, csak néha úgy gondoljuk, hogy nem. Mi is az én helyem? Hogyan is legyek ezzel, hogy én a szervezetnek, az organizmusnak a része vagyok? És nézzétek akkor, hogy mennyire nagy szereped van neked, aki itt vagy. Mennyire nagy szereped van abban, hogy a gyülekezet valóban gyülekezet legyen. Adottságaiddal, gyengeségeiddel, erősségeiddel, lelki ajándékaiddal, mindennel együtt.
What is the church? Is the church a building? Is the church a pastor? Or the staff? Is the church the music? The tradition? Or the ministries? These are all good things, but they are not the church. Take them away, and the church is still here. Why? Because you are still here. The church is you. The church is you with a purpose. The church is you on a mission. The church is you with a plan. A simple plan to plug into God at a weekend service. To charge up in a small group community, to live out using your gifts and passions, and to pass on your faith to those who do not know Christ. When you and I live like this, all the things we used to do in church become things we do as the church. God desires it. The world needs it, and we are called to be it. What is the church? The church is you.
Nem volt mindig pontos a fordítás, elnézést kérek érte. Szeretném ezzel befejezni az igehirdetést, és kérlek titeket, hogy álljunk föl együtt Isten előtt, és imádjuk őt. Drága atyánk, az Úr Jézus Krisztusban, köszönjük neked azt, hogy így szólíthatunk téged, hogy Jézus által ismerhetünk, hogy az ő áldozata árán mi kapcsolatban lehetünk veled, atyánk. Köszönjük a tervet, amit létrehoztál a mi életünkre vonatkozóan, személy szerint, és így gyülekezet szintjén is. Köszönjük, hogy a te áldásod rajtunk van, hogy folyamatosan érezhetjük a te vezetésedet, és olyan jó veled lenni, olyan jó te nálad lenni, olyan jó téged kérdezni, és olyan jó téged imádni, azért, aki vagy, aki voltál, és aki leszel. Aki kézben tartod ennek a forrongó, lázongó világnak az útját, és történelmének a kerekét. Te hozzád szeretnénk jönni, letenni a terheket, hogy másokat is ide vezethessünk te hozzád, hogy letehessék ők is a terheiket. Urunk, kérünk, hogy készíts el minket erre a szolgálatra, erre a küldetésre, erre az evangelizációra, hogy be tudjunk téged mutatni, mint egy szerető, gondoskodó Istent. Egy olyan világban, ahol sok a nélkülöző, egyre több és több a nélkülöző, egyre több a megsebesített lélekben és fizikailag is megsebesített ember, ahol bizonytalanság uralkodik, és ahol ember embernek farkasává válik. Istenünk, szeretnénk egy szigetet képezni itt ezen a helyen, ahol te benned megnyugodhatunk, és megnyugodhat mindenki, aki akar. Köszönjük, hogy te felhívod a figyelmünket arra, hogy mi is legyen a működésünknek a módja. Szeretnénk a te kezedbe tenni ezt a folyamatot. Segíts kérünk, hogy ahogyan gondolkodunk a gyülekezetnek a jövőjéről, téged láthassunk ott az út végén. És köszönjük, hogy nem csak az út végén vagy ott, hanem folyamatosan velünk jössz ezen az úton, és igazán a mi lépéseink szerint vezeted a közösséget, azért, hogy mindannyian megtapasztalhassuk ezen az úton a lényeget, a veled való közösséget, a veled való találkozásnak a édes ízét. Köszönjük azt a képet, ahogyan Jézus megy az Emmausi úton, és ahogyan csatlakoznak hozzá, és így szeretnénk látni magunkat, hogy ott vagyunk veled esendően, sokszor bánatosan, gyengén, tervek nélkül, hogy te igazgasd a mi sorsunkat és egyházunk életét. Köszönjük, hogy megáldasz valamennyünket, itt a helyi gyülekezetet, minden egyes tagját, azokat is, akik nincsenek itt, vendégeinket és a vendégeinknek a gyülekezeti életét is. Urunk, szeretnénk egy olyan egyházhoz tartozni, ami a te álmaid szerint működik. Mindezt a mi Urunk Jézus Krisztus nevében mondtuk el neked. Amen. Amen.